Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 164. énekünknek az első két verszakát. Hagyjuk meg fejünket egy imádságra. Mennyi atyánk, olyan megrendítő abba belegondolni, hogy újra elszakítva leszünk egymástól, de valahol lesz tanuló pénz is lehet számunkra, hogy milyen is, amikor te tőled vagyunk elszakítva. Kérünk most különösképpen is te munkák, hogy szíveinkben, lelkeinkben, hogy tudjunk odafigyelni egymásra ebben a nehéz helyzetben, és kérjük szent lelked áldó jelenlétét ma is, és minden nap az igére figyelés kapcsán, hogy tudjunk te veled is kapcsolatba kerülni, tudjunk a te szavadra is figyelni. Így kérjük, hogy légy jelen és áld meg az alkalmunkat. Amen. Ige hirdetés előtt énekeljük a 172. énekünknek az első verszakát. 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben. Istenünk életeket megújító igéje, ami alapján most hirdetni kívánom az ő igéjét, megírva található az apostolok cselekedete 16. fejezetének 19-től 24-ig tartó verseiben. Tehát apostolok cselekedete 16. fejezet 19-től 24-ig tartó verseiből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóságok elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyet nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték ruhájukat és megbotozták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket és a lábukat kalodába zárta. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek azt a címet lehetne adni, hogy a támadó sötétség. És ez nem csak egy irodalmi címke vagy egy szójáték lenne, hanem mondhatnánk, hogy tapasztaljuk is, és a Biblia is erről beszél. Tapasztaljuk, hiszen napról napra korábban megy le a nap a látóhatár mögé, és mondhatnánk, hogy mint éhes vadállat érkezik a sötétség, ami napról napra egyre nagyobbat harap ki a világosságból, mintha végül fel akarná zabálni az egészet. És az az érzésünk, hogy ezt nem hagyja abba addig, amíg teljesen el nem fogy, amíg teljesen el nem tűnik a sötét feneketlen bendőjében. És nagyon hasonló érzésünk van, amikor reménytelenségben vagyunk, amikor sok baj is, szenvedés, veszteség ér minket. Összetornosulnak a fejünk fölött, mint egy tomboló vihar, és mintha annak a hullámai beborítanak. Ilyenkor állunk, és értetlenül és kétségbe esve kérdezzük, hogy miért? Miért történik ez? És a végén szinte már levegőnk sem marad, nem lesz erőnk. Szóval tapasztaljuk, hogy támad a sötétség. Liza Jenőnek a Sötétség verse című művében nagyon szemléletesen írja le ezt a folyamatot. Mondd, kissé mártottál-e már hófehér cukrot barna lébe? Egy fekete kávés pohár keserű, nyírkos éjjelébe. S figyelted-e a sűrű lémi biztosan, mi sunyi resten szivárok húszik fölfelé, a kristálytiszta kocka testben. Így szívódik az éjszaka beléd is, fölfelé eredve, az éjszaka, a sírszaga minden rostodba és eredbe. És mondhatnánk, hogy ez a sunyin és resten szivárgó sötétség az elmúlást, a halál végletességét erőlteti ránk. És nagyon szemléletesen ábrázolja, hogy hogyan hálóz be minket a bűn, hogyan járja át és métélyezi meg az életünket. Szivárog, húszik, még teljesen el nem borít. És valahol azt kell mondjam, hogy ez a mostani járványos helyzet is ilyen. Lassan és alattomosan rombol le körülöttünk mindent. Megrázó azzal szembesülnünk, ahogy az életünk különböző részeit, a társadalomnak, a hétnek és mondjuk a léleknek is a szöveteit szétszabdalja. Rettegünk szeretteinkért, rettegünk a megélhetésért, rettegünk az életünkért. Egyre borulátóbbak vagyunk. A most olvasott bibliai történetben is egy sötétedés. Látunk egy folyamatot, hogy hogyan tör előre. Azt, ahogy az istentelenek, vagy mondjuk úgy, hogy az Isten ellen munkálkodók, az Isten népe és az Úr szolgái ellen törnek. Mintha most is ez lenne? Szövegkörnyezetét kicsit nézzük meg ennek a mai szakasznak azért, hogy jobban értsük. Az apostolok cselekedete 16. fejezetének a 11. versétől olvashatjuk, hogy Pál megérkezik Filippibe, és hogy milyen sikerek koronázzák az ő tevékenységét. Olvashatunk arról, hogy a bíboráros hölgy Lídia megtér és megkeresztelkedik a háza népével, majd utána olvasunk arról, hogy egy ifjú lányból kiűzi a jövendőmondásnak a szellemét. Mondhatnánk, hogy egy sikertörténet, ahogy ez elkezdődik. Mert hogy Isten az apostoli időkben az ige hirdetést, az evangélium hirdetést, azt mindig megerősítette ilyen csodákkal és jelekkel. Viszont azért nagyon fontos azt látnunk, hogy itt ez a helyzet, amikor ebbe a sikerbe vannak, akkor utána valami más fog következni. És hogy vannak olyan emberek, akik így is gondolkodnak, hogy hát nem szabad nagyon örülni, mert hogy a jó dolgok azok nem tartanak örökké. Talán kis hitűségből mondják ezt, vagy tapasztalatukból. Attól félnek, hogyha elkiabálják az örömüket, akkor jön a rossz. Hiszen a jó után csak rossz következhet. De azért azt is tegyük hozzá, hogy vannak sokan, akik nem ennyire félősek, de természetesnek veszik ezt a váltást. Bocsássanak meg testvérek, hogy egy nagyon profán példát hozok ide, de azt gondolom, hogy sokan ismerjük és érthető lesz. Mégpedig a Csillagok háborújának a sorozatát hoznám ide, azt a történetet. Az nagyon jól mutatja ezt a hullámzást, ahogy a klónok háborújában győznek a jók, következő részben a sítek bosszút állnak. Utána jön a következő rész, akkor megint a jók győznek, vagy a Jedik mondjuk így, és utána megint visszavág a birodalom. És hogy ez a hullámzás, ez nagyon jellemző az ember gondolkodására. És hogyha jobban ránézünk erre, akkor láthatjuk, hogy ebben a sorozatban a gonoszok hogyan ármánykodnak, hogyan szövik sötét terveiket, hogyan tör előre a sötétség. Mondhatnánk, hogy mondatról mondatra, gondolatról gondolatra, vágyról vágyra mértejezik meg az áldozatukat. Céljuk nem más, mint a pusztítás, a hatalomszerzés, és akár az embergyilkosság. Azt gondolom, hogy ez nem is olyan ismeretlen gondolat számunkra a bibliaolvasó embereknek, hiszen csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Hangzik a kérdés ugye az Édenkertbe. De hogy haltok meg, mondja a választ Évának. Már ott elkezdődik az álmítás, már ott elkezdődik a hazugság, a csalás. Már ott elkezdődik a sötétség támadása. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, olvastuk az igéből most, mennyire emberi ez a történet. Éljük a mindennapi életünket, vannak, akik szegényebben, vannak, akik szerényebben, persze vannak, akik dúskálnak és jobb módban vannak, és biztos a kettő között még sok-sok fokozatot lehetne mondani. De majdnem mindegy, hogy milyen szinten vagyunk, mindig valami jobb holnapban reménykedünk. Abban reménykedünk, hogy valami előrelépés lesz, ami több siker, több pénz, több hatalom. És biztos, hogy ezt egy bennünk lévő készítés indítja, hogy jobb hírnevet szerezzünk, vagy nagyobb elismertséget. Biztos ezt a sort végtelenségig tudnám folytatni, hogy kit mi motivál, kit mi indít arra, hogy előre törekedjen. És ezért egyébként terveket kovácsolunk. Mondhatnánk úgy is, hogy odaszálljuk magunkat, befektetünk a jövőbe. És egyébként ezekkel, hogy odaszálljuk magunkat, vagy terveket kovácsolunk, ezzel nem is lenne baj, hogyha az Isten akaratát keresve tennénk ezt, hogyha az ő tervét követve tennénk ezt. Ám mi tovább megyünk ennél, mi kockáztatunk. Kockáztatunk, mert nagyobb hasznot, több hasznot remélünk. Viszont ezzel, hogy kockáztatunk ezzel, teret adunk a sátánnak. Mondhatnánk, hogy az ő malmára hajtjuk a vizet. Mert minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, ami után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. De ezt a mondatot át lehetne fogalmazni, nem csak a pénzre kiegyezve, hanem minden olyan dolog, ami Istentől elválaszt minket, hogyha az válik elsővé a számunkra, akkor annak a hajszolása, az bizony elválaszt. Azután való sóvárgás eltéveik minket a hittől. És ez az elvakultság, ez a hasonlesés taszította egyszer ugye a rabszolgasorba a lányt, akit Pál apostol megszabadított, és ugyanez a lelkület az, ami most fellép az apostolok ellen, fellép Pál ellen és munkatársai ellen. Oda lettek ezeknek az embereknek az álmaik. Oda lettek azok a tervek, hogy megvalósuljanak, amit ők elképzeltek. És azt gondolom egyébként, hogy ha nem nézzük a terveknek a forrását, hanem csak ezt a veszteség részt, akkor azt gondolom, hogy nagyon emberi, nagyon meg tudnánk érteni, mi is szoktunk veszteségeket átélni. És azt gondolom, hogy ha nem nézünk nagyon messzire, hanem csak mondjuk erre az évezredre, akkor bizony mi is átéltünk már ugye a gazdasági világválságot, most a Covid kapcsán a kapcsolatainknak a válságát éljük át. Mennyi veszteségünk van? Mondhatnánk, hogy oda lettek az álmaink. Viszont fontos azért az is, hogy az álmainknak mi a motivációja. Miből várunk hasznot, ugye, hogy ezek is várták a jövendőmondó lány szolgálatából való bevételt. Oda lett ez, amiből hasznot reméltek, és ez bizony elkezdte a sötétséget növelni a szívükben. Bár már valószínűleg előtte is ott volt, de ez elkezdte növelni. Kibudjant a szívükből a féltékenység, az irítség és a kapzsiság. Itt vannak ezek a messziről jött emberek, befogadta őket Lídia, a gazdag bíborárus hölgy, mondhatnánk úgy is, hogy elszállásoltatták magukat, nekünk meg elveszik a megélhetésünket. Ki fog minket kárpótolni érte? Ez lenne a helyes kérdés. És most megkönnyebbülhetünk, hogy hát nekünk nincs rabszolgánk és nincs jósnőnk, tehát nem kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. De azt gondolom, hogy mi sem vagyunk mentesek a hasonló gondolatoktól. Nem esz minket a sárga irítség, amikor a munkahelyen a kollégát léptetik elő? Vagy amikor a közeli ismerősünk új autót vesz? Vagy szebb partnert, vagy gazdagabb társat talál? Vagy nem háborodunk fel akkor, amikor például munkahelyi leépítés esetén a rest és lusta kollégát megtartják, minket pedig elküldenek. Vagy amikor már 2-3 órája ott ülünk egy hivatalba, várunk a sorunkra, és az 5 percre érkezettet hívják be előttünk. Akkor nem robbanunk föl mi is magunkban. És Pál pontosan tudta ezt a saját életéből, és ő is tapasztalta magán ezeket, hogy a sötétség a legváratlanabb helyzetekben és a legváratlanabb helyekről tud előtörni, támadni. Jézus is beszélt erről, hogy a tanítványok élete az nem egy leányálom, nem egy meséskönyv. Ugye így figyelmeztette a tanítványait, hogy emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És azt kell mondjam, hogy keresztényként hiába tudom, hogy támadás alatt vagyok, hiába értem, hogy a sötétség a bűnt be akar hálózni, mégis sokszor azt kell, hogy mondjam, a saját igazság érzetem alapján belülről egy feszítő érzést érzek, amikor valamit igazságtalannak vélek. Érdemes szembenézni így a saját sötétségeinkkel, hogy milyen indulatok vannak bennünk. Olyan természetesnek veszük, hogy a revansot kell venni. Követelem az elégtételt. És ezek az emberek megragadták Pált és Szilászt, a hatóságok elé a főtérre hurcolták őket, azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatják városunkat. Ezek az emberek felforgatják városunkat, hangzik a vád. De azt gondolom, hogy itt megint tetten érhetjük a sötétségnek egy újabb előrelépését, egy újabb növekedését, hiszen nem ez volt az alap probléma, nem ez volt az igazi gond. Nem a valós káruknak a megtérítését keresték a hatóságoknál, hanem megrágalmazták őket. Ma ezt úgy hívnánk, hogy karaktergyilkosságot próbálnak elkövetni velük szemben, és a céljuk elérése érdekében belefér nekik még a hazugság is. Nekünk is belefér, hogyha arról van éppen szó. Így folytatódik az ige, hogy zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. És ebben a mondatban jól el van rejtve a vád. Most igaz, amit mondanak, vagy hamis? Egyáltalán mi a vád, amit ők felhoznak? Azt jól tudnunk, testvérek, hogy a római birodalom az egy nagy olvasztó tégely volt, mind etnikailag, mind pedig vallásilag. Nagyon sokféle különböző népből és vallásból tevődött össze. Bár a vallások tekintetében volt egy nagyon jó bevett gyakorlatuk, bár nem tudom, jó, inkább azt mondom, hogy volt egy gyakorlatuk, mégpedig az, hogy megpróbálták a különböző istenségeket, a különböző hídgyakorlatokat összeegyeztetni. Megfeleltették egymásnak mondjuk a Jupitert és a görögöknek az istenét, Zeuszt. De azért húztak határokat. Megmondták, hogy ettől eddig beleférnek ezek a vallások, amik azon kívül vannak, azok nem. Bár azért lehetett nem engedélyezett vallást így gyakorolni, csak volt egy nagyon fontos kitétel, hogy az a vallás ne lázítson a fennálló uralom ellen, ne indítsa az embereket se politikai, se erkölcsi bűnök elkövetésére. Viszont miután a keresztények ilyet nem tettek, nem izgattak se az állam ellen, és nem követeltek a Jézus követőitől olyan cselekedeteket, amik megbotránkoztattak volna, így alaptalan az a vád, hogy olyan szokásokat hirdettek volna, amit lekövethettek volna a rómaiak. Tehát akkor azt gondolom, hogy ezt a vádpontot ki lehetne húzni. Ráadásul eleinte a keresztényeket a zsidók egy csoportjának gondolták, hiszen Pál is legtöbbször ugye a zsinagógába ment először, ott próbálta hirdetni az evangéliumot, és nagyon sokan meg is tértek közülük, így nem nagyon lehetett ott rögtön az első pár tíz évben megkülönböztetni, hogy most ők akkor egy zsidóságnak egy része, vagy egy különálló vallás. Ám hogyha zsidó tanítónak nézték volna Pálékat, akkor megint nem kellett volna őket bántani, hiszen a Krisztus előtti első században Julius Cézár megkülönböztetett lehetőségeket, mondhatnánk úgyis, hogy előjogokat adott a zsidóságnak a római birodalomban. Nyithattak templomokat, tarthattak saját istentiszteleteket, szabadon gyakorolhatták a vallásukat. És hogyha ők engedélyezett vallás voltak, akkor a rómaiak megint nyugodtan követhették volna, nem követtek volna el sértést, vagy felségsértést, vagy a nemzetüket nem árulták volna el. De akkor mégis mi az, amivel megvádolták Pálékat? Mi az, amivel végig is rá tudták venni a tömeget, hogy így viselkedjenek velük? Semmi törvényessel, hanem az emberi irítségre appelláltak a feljelentők. Ugyanis a zsidóknak nem csak vallásszabadságuk volt, hanem más kedvezményeket is kaptak még a császártól annó. Többek között nem kellett bevonulniuk a hadseregbe, meg valószínűleg így a hétköznapi életben is voltak előjogaik. És egyszerűen volt a zsidókkal szemben egy ilyen általános ellenérzés, ma antiszemitizmusnak hívjuk, de hogy ezt az ellenérzést, ezt lovagolták meg a feljelentők. Ugye úgy kezdték a mondatukat, hogy zsidók lévén, és utána szerintem már mindegy, hogy mit mondtak, a tömegnek a szemére leszállt a vörösködés, és ezt így tették. És ugye a Szentírásban olvasjuk ezt, tehát ez nem egy kitaláció, hanem azt, hogy tényleg együtt mozdult a lakosság, együtt mozdult a nép. Ugye így olvasjuk, hogy velük együtt a sokasság is rájuk támadt. Egy újabb árnyalattal növekedett a sötétség. A közösség felhergelésével, mondhatnánk úgyis, hogy a célzott helyre szúrt megjegyzéssel lincs hangulatot idéztek elő. És ha már hazugság, ha már karaktergyilkosság, akkor vegyük azt észre, hogy mennyire aktuális a Biblia ma is. Ma is így működünk mi emberek. Velük együtt a sokasság. Magam előtt látom szinte a képet, ahogy az örjöngő tömeg rájuk támad. Öklüket rázva követelik a megbüntetésüket. És megint egy másik kép sejlik elő a Bibliából, amikor a tömeg üvölte, követelte Jézus megfeszítését. Feszíts meg, feszíts meg. Most valószínűleg ugyanezt követelték, hogy öljék meg őket, hogy tüntessék el őket, börtönözzék be. Vagy ha egy kicsit mai képpel akarnám mondani, akkor ha voltak kukák az utcán, akkor biztos felborogatták, felgyújtották, randalíroztak, törtek, zúztak. Vajon mi akarva vagy akaratlanul is részvevői leszünk ilyen eseményeknek? Mondjuk lehet, hogy egy kicsit szolidabban, nem ilyen vandál módon, de például egy pletyka vagy álhír alapján elítélünk valakit, minősítünk valakit, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi történt vele. Vagy esetleg éppen mi szellőztetünk meg olyan információt, mi pletykálunk valakiről valamit, ami után őt hátrány éri, ami esetleg az életét megnehezíti. És ennek a hozzáállásnak, ennek a cselszülésnek pedig következménye lett a megvádoltakra. Egészen közvetlen, mondjuk, hogy testközeli következménye. Az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk. És hogyha eddig arról beszéltem, hogy a sötétség lépésről lépésre fokozatosan halad előre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt elkezdett vágtatni, elkezdett rohanni, előre törni. A nyilvános megszégyenítés és a jogtalan bántalmazás, amit elszenvedtek, az teljesen tetten érhető, hiszen Pál a római polgár volt. Őt ítélet nélkül nem lehetett volna megveretni. És amikor pedig azt hinnénk, hogy már nincs lentebb, nincs több rossz, hogy már elérték a testi-lelki gödör fenekét, akkor kiderül, hogy de bizony van. Majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Az ember lelkét felfaló sötétség itt tetőzhetett. Kedves testvérem, te is úgy láthatod, hogy a sok fájdalom és szenvedés átélése után nem maradhatott más Pálnak és Szilásznak, csak a reménytelenség. Teljesen bebörtönözve, megkötözve, a külvilágtól és az ismerősöktől elvágva. Ráadásul jól megverték őket. Nagyon reménytelen ez a helyzet. Azt gondolom, hogy ez a sötétség egy sötétsége. Amit semmit sem, tehát ezt a helyzetet azt gondolom, hogy senki sem szeretné sem átélni, sem magának választani. De ilyen helyzetek, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak itt a Biblia lapjain történtek meg, gondoljunk csak az 1950-es évek Magyarországára. Hány ember élte át ezt? Megveretve, elhurcolva, bebörtönözve. Mondhatnák úgy is, hogy a szabadítás emberei, akik azért mentek, hogy az Isten örömüzenetét, Jézus evangéliumát elmondják, megkötözve nem mozdulhatnak. Hogyan lehetséges ez? Tehetjük fel a kérdést. Sőt, ilyenkor szokott jönni az, hogy hát mennyi atyánk, te nem figyelsz ránk? Nincs figyelmed, nincs gondod a fiaidre? De emlékezzünk, amit Jézus mondott, hogy a tanítványok nem nagyobbak a mesterüknél. És ez úgy lehetséges ez, hogy az Isten népe, a szabadítás emberei meg vannak kötözve, hogy a sötétség átmenetileg és részleges hatalmának részesei lehetnek a hívő emberek is. És ahogy láttuk is, ahogy végig beszéltük ezt, a sötétség támad kívülről is, és támad belülről is. Megtűri a testet, hogy a lelket elgyengítse. Támadja a lelket, hogy a test elerőtlenedjen. Máté evangéliumában azt olvashatjuk, hogy Jézus bejárta a falvakat és a városokat, és amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak. Hát ha Jézus ezt látta, akkor hogy ne tudná a mi hűséges Urunk, hogy milyen helyzetben vannak az övéi, hogy milyen támadások alatt vannak, hogy mit kell átélniük. Vannak fájdalmak, korlátok, szorultságok, igazságtalanságok a hívő ember életében is. És azt kell, hogy mondjam, hogy hamis az az evangélium, vagy az az evangélium hirdetés, amelyik erről nem beszél. És olyan megdöbbentő, hogy vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan prédikátorok, lelkészek, akik ezt elhallgatják, akik csak a jóról beszélnek, egy oldalon csak a győzelmet hirdetik, a gyógyulást, a sikert, a jólétet, és nem beszélnek erről a másik oldalról, hogy bizony támadás alatt állunk. A sötétség támad minket. Főleg Isten népét különösen is. Hiszen aki nem tartozik Istenhez, az már sötétségben van, azt már nem kell támadni. Az örömhír a szorultságban nem változik. És ez legyen nekünk most egy lámpás, hogy tudjuk azt, hogy a sötétségben az örömhír nem változik. Ahogy Jób is mondta, hogy mert tudom, hogy az én megváltóm él. Tudjuk mi is, hogy a megváltónk él. Vagy ahogy Dániel mondta, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Van szabadító Istenünk. Engem például nagyon megerősítette a 23. Zsoltár, amikor nagyon beteg voltam. Ugye, ha halál árnyékának völgyében járok is. Velem van az Úr, ugye. De azért azt hozzá kell tenni, hogy félünk azért az ilyen nehéz helyzetekben, félünk a szenvedésben, félünk a próbatételek alatt. De bátorító az üzenet, hogy Isten velünk van ebben is. Pál és Szilász, illetve Krisztus minden követője, akkor is szabadok, ha tombol rajtuk az ellenség. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a sötétség nem fogadja be a világosságot magától, sőt minden módon támad arra, aki képviseli. Az Úr Jézus azt mondta, hogy elküldelek benneteket, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Nem szabad magunkat abba a hamis álomba ringatni, és nem szabad azt gondolni a keresztény közösségnek és a keresztény embernek, hogy mentes lehet a támadástól, mert a sötétség támad. És még hogyha úgy is tűnik, hogy a sötétség nyert, és Isten népe vagy Isten szolgái megaláztatva, megcsúfolva, megverve vagy összetörve vannak, ugye Pál esetében még meg is kötözve és elzárva, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És pontosan ezzel a reménységgel, ezért kérlek benneteket, hogy kíváncsian is Isten üzenetét, Isten akaratát megértve, keresve legyünk majd együtt holnap is és a hét többi napján is. Amen. Mennyi atyánk, hálát adunk neked az ígéd világosságáért. Köszönjük, hogy bevilágítasz a mi sötétségeinkbe, bevilágítasz a mi elveszettségeinkbe. Hálásan köszönjük, hogy te meg akarsz minket tartani abban a reménységben, hogy nem a sötétség, nem az elveszettség, nem a magunkra maradottság, a végleges állapot. Nem kell a szenvedéseinkben, veszteségeinkben, gyászainkban benne maradnunk örök időre. Nem ebben kell leélnünk életünket, hanem a te üzenetet hangozhatod, hogy te velünk vagy ebben a mélységben is. Bár most olyan kilátástalannak tűnik, hogy vajon hogyan is szabadulhatnánk, hogyan is léphetnénk tovább. Köszönjük, hogy te ezt a szabadítást már elkészítetted számunkra. És köszönjük, hogy ezzel a reménységgel tekinthetünk a holnap elé is, hogy, és a többi nap elé, hogy te ki akarsz minket vezetni a világosságra, a te világosságodra. És köszönjük, hogy te így küldted el értünk az Úr Jézust. Kérünk, hogy te szólj hozzánk, te formáld a mi gondolatainkat, te ébresz a vágyat a te ígéd iránt, az Úr Jézus iránt, az Úr Jézus követése iránt. És kérünk, hogy te őriz a támadó sötétség további rohamaitól. Köszönjük, hogy azt megérthetjük, azt üzenet számunkra, hogy nem vagyunk egyedül ezekben a próbatételekben, ezekben a támadásokban. Hálát adunk neked, hogy a kegyelmedért. És különösen is hálát adunk, hogy nem csak a saját otthoni küzdelmeinkben, hanem a közösségi küzdelmeinkben, a gyülekezet életében, az ország életében lévő mostani nagy küzdelmekben, ebben a vírusjárványban is te ígéd világíthat nekünk. Kérjük, hogy Jézus hadd járjon előttünk, hogy tudjuk őt követni, és úgy szólni, úgy segíteni egymást, hogy az rád mutasson. Így kérjük, hogy áld meg az esti csendességünket, pihenésünket, és a holnapi együttlétünket, a holnapi ígére figyelésünket is. Kérünk, hallgass meg minket, mennyi atyánk Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És végezetül Isten népe fennállva fogadjátok Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. És befejezésképpen énekeljük el a 77. Zsoltárnak az első két verszakát. A 77. Zsoltár így kezdődik: az Istenhez az én szómat. áldás, békesség, áldott estét kívánok mindenkinek.